októberi szinten rögzíti a már felvett jelzálog fedezetű hitelek kamatait a kormány, ezt jelentette be december 22-én Orbán Viktor miniszterelnök.
Szerda, kormányülés, ismét hoztunk fontos döntéseket. A legfontosabb kérdés ma az áremelkedés, az infláció kérdése. Egész Európa szenved, mert nőnek az energia árak. Magyarország védekezik, védi a családokat, emeljük a minimálbért, díjakat, fenntartjuk a rezsicsökkentés politikáját, és rögzített árat vezettünk be az üzemanyagok esetében is, de az infláció más területeket is érint, például a korábban felvett hiteleknek a kamatait, ezért új védelmi vonalat kell megnyitnunk. Lakossági kamatstoppot vezetünk be, október végi szinten rögzítjük a jelzálog alapú hitelek kamatait. Az intézkedés január elején lép hatályba, és az első fél év végéig tart, és ez azt jelenti, hogy a februári törlesztő részlet már alacsonyabb lesz, mint a korábbiak voltak.
Az intézkedés január 1-én lép hatályba, és 2022 közepéig tart. A portfólió elemzője azt mondta, hogy a kamatstoppal 30 milliárd forint maradhat a családoknál, vagyis ennyi a bankszektor vesztesége is. Palkó Istvánt kérdeztem.
Úgy tudjuk, hogy a lakáscélú jelzáloghitelekre és a szabad felhasználású jelzáloghitelekre egyaránt vonatkozik a tervbe vett jogszabály, emellett pedig mindazokra a hitelekre, ezeken belül, amelyeknek a kamatforduló napja egy bizonyos időszakra esik. Ez az időszak úgy tudjuk, hogy október 27-től, tehát 2021. október 27-től 2022. június 30-áig terjed. Akinek ebben az időszakban fordulna a hitele, annak a forduló naptól, vagy januártól, attól függően, hogy mikor van ez a fordulónap, egy alacsonyabb referencia érték szerint határozódik meg a hitelkamata. Az eddigi információk alapján az október végi buborértéket kell figyelembe venni. Ezek az értékek valahol 2% ponttal alacsonyabban vannak, mint a jelenlegi bankközi kamatlábak. Ez aztán egy jelentős 5-10-15 ezer fontos törlesztő részletcsökkenést jelenthet. Ugyanakkor, hogy pontosan mekkorát, az sok mindentől függ. Függ egyrészt attól, hogy mekkora a hiteltartás a pontos összege, másrészt attól is, hogy mekkora a fennálló futamidő, sőt, a hitelesek egy bizonyos rész esetében nem törlesztő részlet csökkenésről beszélhetünk, hanem a piaci folyamatok által indokolt törlesztő részlet emelkedésnek az elmaradásáról.
Lehet-e azt tudni, hogy ez körülbelül hány hitelszerződést érinthet, ugye, ahogy említettük, jelzálog hiteleknél, illetve személyi kölcsönöknél is, hogyha az változó kamatozású, akkor ez beletartozhat abba a körbe, ahol csökken vagy nem emelkedik a törlesztő részlet.
A Magyar Nemzeti Bank statisztikái alapján körülbelül 470 ezer olyan jelzáloghitelszerződés van, június 30-áig fordul az árazása, a kamata. Beleeshetnek olyan hitelek is, amelyeknek 5 éves vagy 10 éves a kamatperiódusuk. Az ő esetükben is június 30-áig egy alacsonyabb referencia érték mérvadó, amennyiben elérnek a következő fordulónapig, és meg kell határozni az új törlesztő részletet. Ad abszurdum az is előfordulhat, hogy az új törlesztő részlet csak egy hónapig lesz érvényes, hiszen lesznek olyan hitelek, amelyeknek például májusban fordul az árazásuk, a kamatuk, és akkor csak júniusban lesz érvényes az alacsonyabb törlesztő részlet.
Összességében így nagyjából mennyi, mekkora összeg maradhat a családok zsebében, mekkora lehet a bankok vesztesége?
A portfólió úgy tudja, hogy a kormánynál nagyjából 30 milliárdos banki veszteséggel számolnak, ekkora összeg maradhat a változás nélküli állapothoz képest a háztartásoknak a zsebében. Ugyanakkor, hogy pontosan mekkora lesz a végső számla összeg, az attól függ, hogy hogyan változik a kamatkörnyezet a következő több mint fél év során. Ez elsősorban a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának az alakulásától függ. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a mozgásterét mindenképpen növeli ez a jogszabály, hiszen egy politikailag érzékeny csoportot vesz ki a kamatemelésekben közvetlenül érintettek közül.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. A csütörtöki egyhetes betéti tenderen ismét 20 bázispontos kamatemelést hajtott végre a jegybank, így 3,8%-os kamat mellett hirdette meg eszközét az MNB. Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallják.
További 20 bázisponttal magasabb 3,8%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB. Ezzel az elmúlt közel másfél hónapban, tehát november közepe óta már 200 bázisponttal emelkedett az irányadó kamat. A jelenlegi forint árfolyamot elnézve jó esély van arra, hogy folytatja majd kamatemelési ciklusát az MNB. Tehát ameddig a 370-es szint környékén van a forint, addig, hát ha lehet így fogalmazni, akkor rá van kényszerítve az MNB arra, hogy folyamatosan emelje a kamatot, hiszen vélhetően szeretnék elkerülni azt, hogy a novemberben látott 372-es mélypontot ismét átlépje a forint az euróval szemben.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. 17 költségvetési sort érint az a kiadáscsökkentő intézkedés, amellyel 755 milliárd forintot tervez megspórolni jövőre a kormány. Az elvonás több területet is érzékenyen érinthet, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergellyel beszélgettem.
Ennek a kiadás befagyasztásnak, vagy beruházás átütemezésnek egy részét megismerhettük a magyar közönyben megjelent kormányhatározatban, aminek egyébként a talán egyik legérdekesebb momentuma, hogy úgy fogalmazott a határozat, hogy legalább 755 milliárd forintnyi kiadást kell megspórolni, tehát hogyha ennél nagyobb az nem baj, ez a minimum. És konkrétan egyébként 17 költségvetési sort érint ez a kiadáscsökkentési intézkedés, összesen mintegy 200 milliárd forint értékben, amit nem ismerünk, egy 150 milliárd forintos tétel, ami egyelőre csak ígéret, hogy január 31-ig a pénzügyminiszter több más miniszterrel egyeztetve további intézkedéseket és beruházás befagyasztásokat talál meg a költségvetésben, a jövő évi költségvetésben, amiről dönthetnek. Tehát ez egyelőre csak ígéret, valamint további 400 milliárd forint a beruházási alapból kerül befagyasztásra. Ennek a részleit egyébként nem ismerjük. A 2022-es költségvetésben 550 milliárd forint volt a beruházási alap céljára, de az már akkor, amikor a kormány nyáron benyújtotta a jövő évi költségvetést, már akkor sem ismertük ennek a részleit. Nem volt kibontva, hogy milyen nagy beruházások tartoznak ide. Így most a 400 milliárd forintos lefaragásnak a részleteit sem tudjuk. Tehát a maradék 200 milliárd forintról van információnk 17 költségvetési soron.
Tudjuk-e a részleteket, tehát, hogy ez a 17 költségvetési sor, ez konkrétan mit tartalmaz?
Az első, hogy az 400 milliárd forint a beruházási alap, amiről minimális információnk van. A legnagyobb tétel ezután a gazdaság újraindítási alapból van, 40 milliárd forinttal csökkentik a Paks 2 ZRT tőkeemelésre szánt 270 milliárd forintos összeget, de nem megy, amit korábban már jelzett Varag Mihály, nem megy idegennyelvi stratégiai megvalósításra 30 milliárd forint, beruházás ösztönzési célirányítatra, hogy 20 milliárd forinttal kevesebb jut, turisztikai fejlesztésekre szintén 20 milliárd forinttal kevesebb jut, a Humda ZRT beruházásaival kapcsolatban 16 milliárd forintos befagyasztásról döntött a kormány, de említésre méltó az egészséges Budapest programnak a 13 milliárd forintos keretösszegének a teljes elvétele jövőre, de a nagyvállalati beruházási támogatási program is 10 milliárddal csökken az eredetileg tervezett 25 milliárd forinthoz képest, és a további tételek már inkább ilyen kisebb 95 milliárd forintosak.
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az önkormányzatokat és ezen belül a fővárosi fejlesztéseket is érinti további elvonás, hiszen ezen a soron is, tehát a fővárosi fejlesztéseknél is kihúztak egy tételt, illetve a helyi önkormányzatok támogatási soron is. Ezek mekkora összegű elvonások?
Így van, a fővárosi fejlesztésekre 4,7 milliárd forinttal jut kevesebb jövőre, a helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiadásaira pedig 4,5 milliárd forinttal fordít kevesebbet a kormány. Ezek nem tűnnek nagy összegnek, de ha kontextusba helyezzük, hogy jövőre egyébként az iparizési adó mentesség miatt a KKV-knál hagy a kormány 150 milliárd forintot, más szóval ennyi bevétel fog hiányozni a helyi önkormányzatoknál jövőre is az eredeti terveikhez képest, tehát nem lesz könnyű dolguk, ez a néhány milliárd forintos beruházás visszafaragás csak nehezíti az ő dolgokat jövőre.
Ugye a cél az, hogy jövőre a hiánycél az eredetileg tervezett 5,9% helyett a bruttó hazai össztermék 4,9%-a legyen. Önmagában ezekkel a megvonásokkal, tehát ezzel a 755 milliárdos beruházás átütemezéssel vagy megvonással el lehet érni ezt a célt?
Igen, most jelentős vállalást tett a kormány, még akkor is, hogyha egyébként a részét 20%-át 150 milliárd forintot még nem ismerjük, de mivel elég konkrét ígéretet tett, hogy január végéig ezt ismerti, ezért ez a cél komolynak mondható, vagy komoly vállalásnak tűnik, és hiteles is abból a szempontból, hogy a piacokat talán meg tudja győzni, hogy igen, nem véletlenül vállalt alacsonyabb költségvetési hiánycélt jövőre a kormány. Egyébként ugye az eredeti hiánycélunkkal jelentősen alulteljesítők lettünk volna uniós viszonylatban. Talán, ha jól emlékszem, a harmadik legmagasabb költségvetési deficitet produkálta volna Magyarország az egész Európai Unióban, amit nem néztek volna valószínűleg jó szemmel a piaci szereplők és a hitelminősítők egy olyan időszakban, amikor várhatóan az államadósság finanszírozásának drágulása elé nézünk, főleg ugye az inflációs környezet miatt és a magasabb kamatok miatt.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. 2022. május 28-ától tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként szankcionálható lesz a kettős minőség. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium idén 120 háztartási vegyipari terméket és kozmetikai cikket hasonlított össze abból a szempontból, hogy milyen hatóanyagtartalommal forgalmazzák Magyarországon és Nyugat-Európában. A termékek harmadánál találtak kettős minőséget, mondta a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. Keszthelyi Nikolettával beszélgettem.
Május 28-tól, tehát 2022. május 28-tól hatályba lép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó törvénynek az a passzusa, amely a kettős minőséget szankcionálja. Ugye ez azt jelenti, hogy tilos kettős minőségű terméket forgalmazni az unió területén, hiszen ez egy uniós jogharmonizációs szabály átültetése volt, és a bírság az, amit május végétől kiszabhat a hatóság, hiszen akkortól lesz a fogyasztóvédelmi hatóságnak hatásköre ezzel kapcsolatban az eljárásra. A vállalkozás nettó árbevételének 5%-át teheti ki, maximum 500 millió forintot, tehát akár fél milliárd forintra is bírságolhatja a gyártókat a fogyasztóvédelmi hatóság, hogyha a kettős minőség jelenségét fedezi fel egy-egy mérés során.
Korábban az ITM akkreditált vegyipari laboratóriuma több mint 100 háztartási vegyipari tisztálkodási kozmetikai terméket hasonlított össze, olyat, amit ugye Magyarországon, illetve Ausztriában, Németországban, Olaszországban is forgalmaznak. Mit állapítottak meg, hány terméknél találtak kettős minőséget?
Igen, az idei évben elkezdtük ezeket a vizsgálatokat azért, hogy lássuk, hogy mi a piaci jelenség a kettős minőséggel kapcsolatban, annak ellenére, hogy hatásköre nincs még a fogyasztóvédelmi hatóságnak eljárni ezekben az ügyekben, de mivel 2021. decemberében az országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta ezt a jogszabálymódosítást, az idei évben ezzel foglalkoztunk, hogy több mint 400 terméket szereztünk be, valóban ugye Németországból, Olaszországból, Ausztriából, és ez 120 termékpárt jelentett, ugye összepárosítva egymással, ugyanis ugyanazon termékeket párosítottuk össze. A tapasztalat az az volt, hogy több mint a harmaduk minősül kettős minőségűnek, tehát a nyugat-európai termék több hatóanyagot tartalmaz, vagy pedig a csomagolás tekintetében tartalmaz több információt. De ugye a valós kettős minőség a hatóanyag tartalommal összehasonlítható, tehát a nyugat-európai terméknek a hatóanyag tartalma magasabb, mint a magyar terméknek, ezt 24%-ban, tehát a termékek 24%-ánál találtuk. Például mosószernél, foltisztítónál, samponnál, ugyanis háztartásvegyipari és kozmetikai termékeket vizsgáltunk.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották. A századvég decemberi felmérése szerint eltérően alakult a háztartások és a vállalkozások konjunktúraérzete az év utolsó hónapjában, miközben a háztartásokat ismét javuló konjunktúraérzet jellemezte, addig a vállalkozások kevésbé bizakodóak. A lakosság leginkább az inflációtól tart, a vállalatok pedig az energiaárak emelkedésében és a rendelésállomány csökkenésében látják a kockázatokat, mondta a századvég gazdaságkutató intézet vezető elemzője. Regős Gábort kérdeztem.
A lakosságnál javult a konjunktúra érzet, míg a vállalatoknál kisebb mértékben csökkent, tehát romlott. Ugye a lakossági változás sem volt olyan nagy, ez mínusz 6,8 pontról mínusz 4,2 pontra nőtt, míg a vállalatoknál mínusz 2,6 pontról mínusz 3,7 pontra csökkent. Tehát mind a két szegmensre az mondható el talán, hogy ilyen semleges kép látszik. Még egyszer az összkép az, hogy a lakosságnál minimális javulás, a vállalatoknál pedig még ennél is kisebb romlás jellemezte a decemberi adatokat.
Mitől tart leginkább a lakosság, és mivel kapcsolatosan optimista?
Amitől tart, az nagyon egyszerű megfogalmazni, ezt úgy hívják, hogy infláció, tehát a lakosság az inflációt azért elég kedvezőtlenül érzékeli. Legkedvezőbbnek pedig hát szintén egyébként összhang van a makrogazdasági adatokkal, a foglalkoztatási helyzetét ítélik meg. Tehát ez a két szélsőség, ugye az inflációban azért reméljük, hogy előbb-utóbb már kezdődik egy stabilizálódás és csökkenés. Foglalkoztatási szinten pedig, ha a makroadatokat nézzük, azt látjuk, hogy a foglalkoztatás azért a vírushelyzet alatti csökkenés után ismét egy magas szintre jutott, ismét talán egyre több ágazatban a munkaerőhiányról beszélhetünk.
A vállalkozások konjunktúraérzete milyen tényezők miatt csökkent?
Hát ugye a vállalkozásokat most azért elég sok dolog sújtja, itt gondolhatunk az energiaárak emelkedésére, gondolhatunk a szállítási nehézségekre, hiánytermékekre, tehát hogy sok alapanyaghoz nem jutnak hozzá, nehezen jutnak hozzá, késő jutnak hozzá, tehát ezek mind-mind befolyásolják a vállalatok tevékenységét, az, hogy a vállalatok mennyire tudnak működni, mennyire tudnak gyártani, de például itt a rendelés állományuk is most kedvezőtlenül alakult, viszont érdekesség, hogy ennek ellenére a beruházási hajlandóságuk javult le inkább az előző hónaphoz képest.
Milyen következtetést lehet levonni abból, hogy a legnagyobb mértékű negatív változás novemberről decemberre, ahogy ön is említette, a rendelés állomány aktuális szintjével kapcsolatban történt meg. Ebből az adatból, vagy ebből a várakozásból lehet olyan következtetést levonni, hogy azért itt tartósan, hosszabb távon lehetnek termelési problémák?
Egy havi adatban azért mindig óvatosan vonunk le következtetéseket. Ugye nagyon érdekes, hogy pont a rendelés állomány, ami egy keresleti oldali mutató lehet romlott, holott a nehézségek talán inkább a kínálat, tehát a gyártás oldalán jelennek meg, pont abban, hogy nem tudnak gyártani, mert nincs alapanyag, nem érkezik be, nem tudják elszállítani. Tehát egy ilyen egyensúlytalanság mindenképpen látszik a gazdaságban gyakorlatilag ugye most világszerte. Nehéz megmondani, hogy ez mikor tud rendeződni. Egyelőre azért makroszintű adatokból talán inkább azt látjuk, meg hát ugye az infláció is erre utal, hogy a kereslet az, ami magasabban áll, mint a kínálat, tehát a kínálati oldal az, aminek javulnia kell, aminek erősödnie kell, hogy ezek az egyensúlytalanságok megszűnjenek.
Rekős Gábort, a Századvég Gazdaságkutató Intézet vezető elemzőjét hallották. 10. hónapja tart a drágulás az albérletpiacon. A KSH ingatlan.com lakbérindexe szerint országos szinten 1,1%-kal nőttek a bérleti díjak, így a januári mélyponthoz képest már 13%-os volt a növekedés, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval beszélgettem.
Ha a hónapról hónapra történő drágulást veszük alapul, akkor az elmúlt 9-10 hónapban havi szinten több mint 1%-kal drágultak a frissen bérbe vehető albérletek, viszont ha éves alapon vetjük össze az árakat, akkor már 13%-os drágulásnál tart az albérletpiac. Itt meglehetősen ellentmondásos a kép Budapest és a többi nagyváros között, mert Budapesten 10%-os mértékben meghaladó ütemben drágultak az albérletárak, viszont még mindig a koronavírus járvány előtti csúcsértékektől elmaradnak a bérleti díjak szintjei. A többi nagyvárosban viszont már karnyújtásnyira kerültek a budapesti albérletáraktól a megyeszékhelyek átlagos bérleti díjai, így Székesfehérváron, Veszprémben és Debrecenben már 120-124 ezer forint körüli értéken lehet kiadólakást bérelni.
Mi az oka egyébként a drágulásnak? Mi indokolja ezt? Nő a kereslet?
A drágulás azt mindig viszonyítani érdemes ahhoz a ponthoz, amihez a drágulás szintjét mérjük. Január volt egy fordulópont, hiszen egészen addig 2021 januárjáig, 2020 márciusától kezdve viszonylag nagy ütemben estek a bérleti díjak. Budapesten például 20-30 vagy akár ezt meghaladó mértékben is bizonyos kerületekben, tehát 20-30%-os visszaesés volt a fővárosban, és ez dolgozta le részben a január óta tartó drágulás. Itt éves szinten ugye 12-13%-os áremelkedésről beszélünk, ami szükségszerűen azt is jelenti, hogy még nem érték el a bérleti díjak a koronavírus járvány előtti szint, hiszen a visszaesés akár 30-40%-os is volt bizonyos kerületekben. A többi megyeszékhelyen viszont, mintha nem is érintette volna az albérletpiacot a koronavírus, mert ott visszaesés nem történt, hanem csak a drágulás folytatódott, igaz, alacsonyabb ütemben, mint a megelőző években, de bizonyos kerületeket már megelőznek a megyeszékhelyek bérleti díjai. A jövőre nézve a drágulás valószínűleg folytatódni fog, amit részben az átlagosnál magasabb ütemű infláció infláció is indokol, hiszen 14-15 éves csúcson van most az inflációs ráta, és ez begyűrűzik a bérleti díjakba is a legtöbb esetben. A tulajdonosok gyakorlatilag ezzel lépést tartva emelik a bérleti díjakat, hiszen így tudják azt biztosítani, hogy az ingatlanból származó hozamuk reálértéken biztosítva legyen.
Budapesten egyébként milyen árak figyelhetőek meg, melyik a legdrágább városrész, melyik a legolcsóbb kerület, milyen különbségek vannak?
Gyakorlatilag dupla akkora különbség is van az albérlet árakban a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között. Az ötödik kerület továbbra is a legdrágább, itt átlagosan 240 ezer forintért lehetett havonta bérelni. A legolcsóbb kerület pedig a 23. kerület, ahol 108 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, és ez igen alacsonynak számít budapesti viszonylatban, hiszen a budapesti átlag jelenleg 150 ezer forint. Tavaly ilyenkor, tehát tavaly decemberben pedig 135 ezer forintot kellett havonta fizetni egy kiadó lakásért.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Éves összehasonlításban 21%-os növekedést mutatott idén a magyarországi ingatlan befektetési piac. Ez azonban még mindig elmarad a pandémia előtti szint, vagyis a 2019-es év teljesítményétől, derül ki a CBRE legfrissebb kutatásából. A részletekről Borbé Gábort, a Dallasi Központú Kereskedelmi Ingatlan és Befektetési Vállalat magyarországi kutatási igazgatóját hallják.
Sajnos érvényesült a pandémia hatása abszolút. Az idejében azért látunk egy erőteljes élénkülés, de hogy őszinte legyek, volt egy időszak az évben, amikor ennél jobbat és többet vártunk. Ugye egy hullámvasúton volt a piac egész évben, ezt nem kell nagyon magyarázni. Volt egy időszak, amikor kifejezetten erős volt a piac, volt az a pár hónap, amikor úgy tűnt, hogy a járványt jó eséllyel magunk mögött tudjuk, és volt olyan bizakodásunk nem is olyan régen, ilyen október magasságában, amikor abban gondolkozhattunk, hogy az idei évben akár a magyarországi befektetési piac egy 35-40%-kal ugorhat fel a tavalyi szint fölé, tehát sajnos ezt egy kicsit megtörte az Omikron járványhullám. Ugye ez is érthető, tehát nyilván itt nem arról van szó, hogy a piac az bezuhant volna, hanem egyszerűen a korlátozások miatt megint csak technikai okokból bizonyos tranzakciók átcsúsznak 2022-re, és ugye itt ugye december 31-jel itt egy falat érünk el, magyarán, ha ami addig zár tranzakcióban, azt az idejére tudjuk könyvelni, ami nem az már jövőre, és azt látjuk, hogy az utolsó pár hétben azért lelassultak a dolgok, úgyhogy ezt a várakozást egy kicsit lefelé módosítottuk, és most úgy látjuk, hogy egy ilyen 20-22%-kal lehetünk a tavalyi év fölött. Ez számokban azt jelenti, hogy 1,2-1,23 milliárd eurós forgalmat zárhat a magyar ingatlan befektetési piac 2021-ben, a tavalyi év 1 milliárdos forgalma után.
Ugye igazából 2019-et lehet az utolsó békeidőnek tekinteni. Ahhoz képest ezek az adatok mennyire utalnak, mutatnak a piac konszolidációjára?
2019-től még azért messze vagyunk. Ugye azt láttuk, hogy a koronavírus járvány előtti években a hazai piac 1,6-1,8 milliárd eurós forgalmat tudott felmutatni. Ugye ez az 1,23 milliárddal idén még bőven ez alatt maradunk. Viszont jövőre is egy erős érénkülést várunk. Tehát ahogy mondtam, azok a tranzakciók, amik idén nem zártak, azok nem ültek le, hanem áttolódtak a jövő évbe. Tehát jó esély az idei év után a jövő évet is egy erős kezdéssel tudjuk indítani. Tehát nagyon izgalmas lesz a január-február-március időszak. Hát megint csak ugye hozzá kell tennünk az zárójelben, hogy bízunk benne, hogy a járványhelyzet azért konszolidálódni fog.
Borbély Gábort, a CBRE magyarországi kutatási igazgatóját hallották.